És folytatjuk adásunkat, közben mondanám már, hogy 13 millió 300 ezer forintnál tart az a gyűjtés, amit csak a mai napon ajánlottatok föl nekünk. Nagyon szépen köszönjük. A legfontosabb, hogy holnap estig tudtok rendelkezni még a személyi jövedelem adótok 1%-áról. Hát ez elképzelhető, hogy idén lehet utoljára adni a Partizánnak, úgyhogy éppen ezért azt kérjük tőletek, hogy minél többen tegyetek így. A leírásban megtaláltok a linket, amelyen keresztül végigvezetünk a teljes folyamaton. Tehát esetleg még nem csináltál volna soha ilyesmit, ne ijedj meg, nagyon egyszerű, és rendkívül sokat jelent nekünk, hogyha minél többen fölajánljátok az 1%-otokat. Kajdi Csabával folytatjuk, hiszen influencer esemény történt tennap a városban, ki más is hívhatnánk el, hogy élemezzük és értelmezzük azt, hogy pontosan mi zajlott le az előbbi bejátszásban. Szervusz Csaba, köszi, itt vagy.
Jó, ja, hát sziasztok, hát most zavarba vagyok, mert a legrosszabb embert hívtátok, azt se tudtam, hogy volt egy ilyen esemény.
És hallott a harcosok klubjáról?
Ja, arról, ja, hogy az, ja, de hát azt én imádtam. Megmondom őszintén, én fölvettem egy nyuszis pólót.
Mert hogy?
Mert hogy azt mondta a miniszterelnök úr, hogy mindenki vigyen magával egy embert, én most már rángatom a szomszédasszonyom, hogy gyere már harcosok klubába, olyan jól leszünk. És azt mondta, hogy nyulakat ne hozzatok, oroszlánokat hozzatok.
Igen, üzdeni kell.
De csak nyulas pólomban. Egyébként nagyon, néztem ezt, ezt az összevágást, nagyon jó energiája van ennek a harcos, álomgyilkos, nem tudom, amiben így elindulunk.
De ezt akartam kérdezni, hogy influencer esemény volt, miért nem voltál jelen?
Nem hívtak meg. De én mentem volna, én úgy próbálok oda bekerülni az egész.
Mit gondolsz a politikai influencerségről?
Hát figyelj, én szerintem ebből bizonyos mértékben ki kellene maradni, és ugye ez egy nagyon nehéz dolog, mert ugye azért vannak az embernek ügyfelei, akikkel együtt dolgozik, tehát végez egyfajta reklámtevékenységet, és ugye itt az egész a megfélemlítéstől szól, ami egyébként kihat, tehát hogy az ember elkezd egy öncenzúrát gyakorolni. Ez egy nagyon érdekes dolog volt, amikor a TV2-ben voltam, tudod, én ott voltam egy nagyon izgalmas műsorban.
Rád is szóltak?
Igen, és azt hiszem valaki, azt hiszem még a Majka, vagy nem tudom ki, ott bekiabálta, hogy a nyuszis jelmez, vagy oroszlános jelmezben biztos a Semjén Zsolt van, és elkezdett rohangálni az egész stúdió, hogy úristen, úristen, ezt én élőbe kiment, ezt most mit fognak szólni, tehát hogy ez az öncenzúra, ez ott is működik, amikor te még nem tudod, hogy ebből lesz-e gond, de már attól félsz, hogy akkor ebből lesz-e probléma.
De akkor ehhez képest hogyan kommentálod a Hajósnak ezeket a beszólásait, amit lehetett látni és hallani?
Az nagyon izgalmas, ezt nem is értem, hogy ez így hogy tud
nem
működni.
Nem cseszték ki emiatt a tét.
Még nem, igen, igen.
Hát de még a műsornak.
Hát a szerződésében, valószínűleg a szerződésében nem volt ugye leírva az, hogy itt mit lehet és mit nem mondhat. De hát figyelj, szerintem egy influencernek és valakinek, aki foglalkozik, vagy nagyobb követő táborral rendelkezik, szerintem a társadalmi felelősségvállalás az feladata. Tehát a többek között kötelessége. Tehát nem lehet csak szappant mutogatni, meg nem tudom én reklámozni egy mosóport, hanem hogyha...
Kötelessége vagy üzleti érdeke?
Szerintem kötelessége, csak ezt azért picit ügyesen kell. Tehát én nem, nekem őszinte leszek, amikor valaki csak egy ilyen demagóg módon politikai tartalmat tesz ki, és szóval nekem az unalmas, nekem az kontraproduktív. Valamennyire nyilván lehet egy álláspontod, azt mondja, mert nagyjából mindenki tudja, hogy te mit gondolsz a világról, de sok szempontból nem az a feladatunk, tehát most még egymilliószor elmondani azt, hogy a Lölőnek milyen Bentley-e van, vagy Ferrari-a, az nem fog előbbre vinni. Szerintem én abban hiszek, hogy az a feladatunk, hogy arra hívjuk fel a figyelmet. Például én mindig próbálok történelmi példákat. Most például kint voltam Berlinben, láttam Berlint, és így tudod, és arról beszélni, hogy alapvetően az a német nacionalizmus, ugye, amit a hitleri Németországba hoztak, az nagyon nem érdekelte a Führert, hogy elpusztul Németország, amikor agyonbombázták Berlint, és elpusztult a város, hanem csak is a hatalom érdekelte. Tehát inkább arról beszél, hogy a homofóbia világnapja az miért, nem tudom én, május 17-e, tehát, vagy miért fontos az elfogadás. Tehát én próbálok, tehát azzal már nem tudok foglalkozni, hogy most egy újabb kastélyt vesznek a Racsi szüli napjára. Hát ez van, ha ez az embereket nem zavarja, és nem teszünk azért, hogy a szabadságunkat megvívjuk, mert ez egy harc tulajdonképpen, tehát most Én azt gondolom, hogy harcolunk, ugye, mint láttad, hogy nagy harc van, mert dolgozni kell a szabadságunkért.
Akkor igazából az van, hogy te arról beszélt, hogy Lázár János a Harcosok klubjában, hogy nem politizálni kell, hanem beleállni a küzdelembe. Akkor igazából egyetértesz vele?
Maximális, de minden szavával, mindig is. De hát figyelj, azért most szerintem egy olyan világ felé haladunk, de erre lehetett számítani, tehát itt azért nagyon sok nálam jóval okosabb ember volt, akik, hogy ez most bekeményedik ez a rendszer, tehát hogy nem véletlenül ugye, ami itt érint minket, ugye ez a mostani sajtótörvény.
Igen.
Ugye a külföldi pénz. Ez arról szól, hogy most ez egy sokkal kemény. Tehát, hogy eddig talán egy ilyen szoftabb diktatúrában éltünk, és most már ez nem biztos, hogy ilyen szoft lesz.
Te erre készültél, tehát ez a része, akkor ezek szerint egyáltalán nem lepett meg?
Nem. Egyébként, ha megnézed, tudod, azért az is egy nagyon érdekes, és foglalkozom sokat, mert szerintem a mi társadalmunk ezt nem dolgozta föl, de például a holokauszt kérdése, vagy annak a témájával, hogy a holokauszt az nem Auschwitzban kezdődött el, hanem 1920-ban a Numerus Clausus-szal. És ugye úgy vannak az emberek ezzel, és mondjuk így volt ugye a holokauszt is, hogy hát ezt még ki lehet bírni, ezt még ki lehet, akkor jön az első bécsi döntés, a második bécsi döntés, akkor nem dolgozhat itt, nem, elveszik a vagyonát, nem dolgozhat üzletben, meghatározzak, hogy egy fodrászüzletben hány zsidó ember dolgozhat, csak egy, és akkor még mindenre azt mondták, hogy ezt még ki lehet bírni, és még mi is ugye ilyen pöti a pöti, tehát ilyen picibe épül föl, hogy hát ezt még elfogadják ezt az újabb törvényt, ki lehet bírni. A Pride-ot betiltják, ki lehet bírni, minek kell a Pride. Tehát itt mindent ki lehet bírni, és a végén aztán tényleg egy drámai helyzetbe kerülhetünk.
Ugye azt eléggé nyíltan vállalja a Fidesz, hogy kik azok a influencerek, akik hozzájuk tartoznak, a Harcosok Klubja elnevezés is eléggé nyíltan kijelöli azt, hogy mi a feladat. Szerinted kívánatos volna, hogy a kormányzattal szemben kritikus influencerek is hasonlóan, szervezetten mozogjanak és képviseljék saját magukat a kormánnyal szemben?
Hát figyelj, szerintem tudod, a gondolkodó demokrata, mondjuk, hogy liberális, ez mondjuk egy elég csúnya szitok szó, de a liberális gondolkodó emberek, általában ugye úgy zajlik egy beszélgetés, hogy meghallgatjuk egymást, tehát nem parancsszóra teljesített. A Harcosok Klubja az meg egy ilyen parancsszóra történik. Tehát ott kimondják, hogy na most akkor ki kell csinálnod ezt az embert, és akkor rámennek. Mi meg megbeszéljük, tehát hogy én például, hogyha beszélgetnék egy olyan emberrel, aki a jelenlegi rendszerben maximálisan hisz, és meg tud győzni az érveivel, akkor én abszolút én hajlok arra, hogy jó, hát akkor ebbe igazad van, tehát hogy így nem biztos, hogy sikerül.
Mi volt az utolsó dolog, amivel kapcsolatban a kormány vagy egy fideszes meg tudott győzni a saját igazságáról?
Soha nem nagyon tud meggyőzni, mert az van, hogy rohadj meg, tehát a vége azért...
De tehát, hogy nem teszek kísérletet arra, hogy meggyőzzenek, pedig azt mondod, hogy...
Nem, meg tud győzni, de hogyha elkezdesz pro-kontra érvelni, tehát mondjuk azt mondod, hogy de szerinted normális, hogy nem tudom én Tiborc Istvánnak nem tudom milyen kastélyban, hagyjuk már ezt, felejts el, hagyjuk, és akkor így lesöpri, tudod. Van egy ilyen mondás, hogy galambbal azért nem jó sakkozni, ha veszít, lesöpri a táblát, és még rá is.
De mondjuk Lázár János most tartja ezeket a Lázár infokat, tehát hogy nézed-e például?
Nem.
Figyelj,
Marci, megmondom neked őszintén, hogy nekem van, tehát hogy én az én tevékenységemben szeretnék több kultúrát, ahogy a Lölő is megmond, több kultúra, több sport, jó tévét akarok. Tehát, hogy az én csatornámon én azt szeretném, hogy kultúra... De nem ezt mondom?
Ja, csak én már sokadik órája vagyok, tehát aljas vagy nagyon, de élek, hogy folytasd.
Hogy hát több kultúra, több sport, jó tévét, rendes tévét.
Igen, hát az, mi is ezen dolgozunk, bocsánat. Értelemben egy hajóba elvezünk.
Ugyan, velük.
Mi
csak
alul
csak más a költségvetés.
Meg.
Na mindegy, szóval, hogy én több kultúrát akarok közvetíteni, meg sportot, meg jó tévét, de hogy nem tudom, mit akartam mondani ezáltal, de...
És ehhez képest viszont ők?
Hát fogalmam sincs. Mert ugye Lázárt kérdezted. Igen. Ja nem, azt akartam mondani, hogy valamennyire érint a politika, de nem annyira foglalkoztat. Egy picit úgy érzem, hogy a véleményem talán befolyásol embereket, hiszen egy influencernek az a feladata, hogy influálja, felnyissa, a szemeket, hogy odafigyeljenek, de nem várom el, hogy egyetértsenek velem az emberek. És amiért nem nagyon nézem a híreket, az tényleg az, hogy megpróbálom, nekem túl mérgező. Túl mérgező, és én ettől meg akarom egy picit védeni magamat. Tehát, hogy nem tudom kikerülni az óriás plakátokat, érted? Tehát ezt nem tudom kikerülni, hogy egy embert, érted, aki a nemzetért, a népért küzd egy háborúban, azt mi lejárató kampányra tesszük, hogy a közeg, ahova tartozunk, az Európai Unió vezetőit, mi lejáratjuk az emberek előtt. Tehát ezt nem tudom ki, de azt ki tudom kerülni, hogy az M1 híradót ne nézzem. Pedig állítólag isteni.
Jó, de a fokozódó közéleti nyomás az Iván Rád is hatással van. Például 2023-ig úgy nyilatkozta az Egyetem TV műsorában, idézett téged, talán itt még nem tartunk, hogy elmondja az ember a véleményét, és támadás éri. Most felteszem, hogy akkor...
Most már tartunk. Most már itt tartunk, de pontosan ezt mondtam a holokauszt példáján keresztül, hogy piciben mindig egyet csorbítanak, mindig szűkebbre húzzák a karánt, amíg azt...
Ezt a cenzúra törvényhez kötöd most? Tehát szerinted ezzel érkeztünk meg most ebbe a pillanatban?
Nem, nekem például már ez a... Tehát, hogy... Tudod, mi nagyon érdekes, hogy Orbán Viktor egy ilyen... tesz egy kijelentést a miniszterelnök úr, aki ugye megkerülhetetlen, ugye az ország feje, az ország bölcse, hogy ne is készüljenek itt a Pride szervezésre. És onnantól kezdve egy ilyen hadrendbe áll az egész Fidesz, már mindenki tudja a feladatát. Be kell tiltani a Pride-ot, és már minden csatornán, Bayertől a Lázárig mindenki ezt fújja, teljesen mindegy, hogy mit. És akkor, tehát, hogy egy ilyen nagyon jól szervezetnek érzem. Ott nincs kikandikálás, nincs ellentmondás, nincs hülyeskedés.
Ugye a szuverenitásvédelmi hivatal kapcsán pedig volt egy 2019-es jellemzésed a Humannek, akkor azt mondtad, hogy olyan típusú ember vagyok, hogyha valami zavar és valamiről véleményem van, akkor ki kell mondanom, nem érdekelnek a társadalmi konvenciók, senkinek nem akarok megfelelni. És ezért kérdezem a szuverenitásvédelmi hivatalt, hogy akkor az sem mozgat meg, hogy adott esetben lehet, hogy a közéleti megnyilvánulásait miatt például mondjuk a modell ügynökségedet fölteszik erre a listára.
Hát ha odáig jutunk, akkor ez lesz.
Ez megfordult a fejedben?
Nem gondolkodtam ezen, hogy de akkor viszont az, figyelj nekem, a nagymamám egyébként túlélte a holokausztot, üldözött volt, és azt mondta nekem, hogy kisfiam, csak félni ne kelljen. Tehát a félelemnél rosszabb és nyomasztóbb érzés nincsen. Tehát amikor elkezdesz azon gondolkodni, érted, amikor összeszor, nem tudom, hogy féltél-e már valaha.
Persze.
Akartak, mert telibe verni?
Persze.
Na, akkor érzed, amikor a gyomrodban egy ilyen görcs van, és ezt én nem akarok így érezni. És nem
mit
akarok...
lehet tenni az ellen? Tehát mit lehet tenni az ellen, hogy közéleti influencer is vagy, és egyszer csak mondjuk pont ott akarnak megtámadni, ami én értem a szabadságodat, a biztonságodat biztosítja a modellügynökségeden keresztül?
Nem tudom, hogy mit tennék. Én inkább úgy vagyok ezzel, hogy amikor majd... ott van, amikor eljön ez a pillanat, akkor fogok azon gondolkodni, hogy mi legyen a megoldás.
Soha nem fordult meg a fejedben? Hogy ez bekövetkezhet?
Hát figyelj, én nem. Én rendesen fizetem az adómat, mindent, tehát hogy tökéletesen vezetjük a cégünket, szóval hogy nincs. De figyelj, bármi előfordulhat. Az az igazság, hogy tudod, azon gondolkodtam, nem tudom, hogy ezen gondolkodtál-e, hogy még 2010 előtt, tehát hogy nekem mindig volt egy olyan, tudod, amikor egy törvényt meghoznak, volt egy szentsége, egy törvény szentesítése, akkor tudtad azt, hogy ott ország, na, bírók és ügyészek, és nem tudom, szakemberek, akik nem vagyok jogás, akik megalkotnak egy törvényt, és az olyan tisztelettel vennem, hát a törvény. És tudod, ahogy jönnek ezek a szélelbélelt saláta törvények, én tudom, hogy be kell tartani, mert most ez a törvény, de szóval, hogy ez, amit itt kitalálnak, össze-vissza toldozzák, foldozzák az alkotmány, a legfontosabb pontja, hogy a férfi férfi, a nő meg nő, tehát hogy így, én ezt nem tudom komolyan venni, de tudom, hogy úgy kell, tehát hogyha jön egy ilyen, hogy az ügynökséget támadás éri, mert fekete, most eltökében fekete listák lesznek.
Te hát is, vannak is már bizonyos.
Te is az leszel.
Hát felteszem, te is rajta vagy, nem? Tehát a köztévében mikor hívtak utoljára?
Nem, még soha nem. Nem hívna, nem. Pedig úgy menni.
Gondolom, hát alig érsz a vágytól. Ott van innen föl, és meg se várnak.
Egy jó társaság, egy jó beszélgetés.
Jó, de a fekete listák kapcsán, ugye azt is mondtad 2021-ben, amikor a Telexnek adtál interjút, szerintem azt a Fábián Tamásnak adtad, a Most jövök be, hogy hogy igazából van egy ilyen típusú félelmet, hogyha véget ír a NER, akkor nagyon sokan majd a celeb világból hirtelen felfedezik magukból, hogy már mekkora ellenállók voltak akkor is, amikor még senki nem tudta róluk.
Ez kézzel, nagyon érdekes, olvastam egy könyvet, az a címe, hogy Hitler és a Habsburgok, és ez a Hohenberg családról szól, ezek Ferenc Ferdinándnak a gyerekeiről szól. És na mindegy, hát a nácik üldözték az egész Habsburg családot, és egy Dachau-ba kerül koncentrációs táborba a Miksa, vagy valamelyik Habsburg, és azt mondja, hogy visszaemlékeznek a második világháborúba, amikor az Anschluss megtörténik, 38-ba bevonulnak ugye a nácik Ausztriába, milliós tömegek vannak, és azt mondja a Miksa, te észrevetted, hogy ez egy szellemváros, már az 50-es évek is mondja, hogy miért? Hát senki nem emlékszik, hogy ott volt. Tehát, hogy abban a pillanatban senki nem emlékszik, hogy ott volt a tüntetésen. Bárkit kérdeztél Ausztriába, te vártad, én nem voltam, hát te nem is voltunk itthon. Tehát, hogy így, ez így történik, hogy amikor ez eltűnik, én azt nem tudom, igazából az egy félelem, egyszerre minden véget ér, hogy milyen romokat hagynak maguk után, és ezt a közéletre is értem ezeket a romokat, például az a fajta közbeszéd, ami ma már van Magyarországon, tehát, hogy például mikor hallok egy Bayer Zsoltot beszélni mondjuk a Szentatyáról, akkor azért úgy megkérdezem magamtól, hogy hát szóval van nem sok olyan ember van, akiben nem rugunk ekkorát bele, de mondjuk a katolikus egyház fejéről nem szoktunk úgy beszélni, amit lehet, hogy utána azt mondja, nem, azt nem gondoltam. Hát ezt az egyszer kimondtad, hogy egy szenilis vén bajom, igen, vagy nem tudom.
Demens vén hülye.
El tudod képzelni, hogy a Szentatyáról egy publicista, nem tudom milyen díjakat, így mer beszélni. Azért, mert megszoktuk, hogy így beszélhetnek rólad, a Magyar Péterről, rólam, én is egy ostoba állat vagyok, ezt így megbeszélik ilyen jó kis, nem tudom én, megafonos rácok, az egy olyan egy állat, te, hát a semmi, mert milyen, és olyan jelzőket használok. Szóval, hogy ebből mikor, tehát, hogy ez hogy fog visszaépülni, hogy kulturáltan tudunk majd egymással beszélni, meg egymáshoz közeledni, függetlenül attól, hogy te mit gondolsz a világról, és én.
Szóval ugye 2021-ben adtad ezt az interjút, és érdekel, hogy az elmúlt másfél évben, amióta Magyar Péter fölbukkant, te látod azt, hogy lenne valami fajta átrendeződés, hogy a celeb világban sokkal megtörik ezt a gazdasági hallgatást, gazdasági taktikai hallgatást, amivel próbáltak érvényesülni a NER-en belül? Tehát látsz már ilyen típusú mozgásokat?
Hát lehet, hogy a Majka például átpártolt az RTL klubhoz. Tehát, hogy nekem...
Ezt ezzel magyarázod? Opportunizmussal?
Hát ezt nem mondod, de ő valamiért csak úgy döntött, azért mondjuk, ha azt veszed, akkor a Majka az elmúlt 10 évben remekül el volt a TV2-n, tehát hol jött el a pillanat, amikor megvilágosodott, hogy ez mégse jó ez a rendszer. Ördög Nóránál ez nem történik meg, ő még mindig érted, inkább a kisboltba szerezze a kakaós csigát, tudod, tehát hogy egy másik elalkozásba kezd. De például szerintem, aki nagyon derekasan vállalja magát, az a Tilla számomra. Tehát ő ott van, ez a munkahelye, ott volt már előtte is, de azért kiáll társadalmi kérdések mellett.
És mitől érzed következetesebbnek a Tillát, és mitől vagy kritikusabb, azért ezt ki lehetett hallani a szavaidból a Majkával szemben?
Hát én azt, tehát hogy... Tudod, most amikor ugye kijött, és nagy port kavart ugye ez a dala, ez a Cseppen Csúran, nem hallgattam.
Csúran Cseppen?
Na.
Hagyjál, vagy nem hallgattad meg?
Nem hallgattam végig.
Ne csináld meg.
Nem. A TikTok videók alatt, mikor megy, akkor belehallgattok. Nagyon jó, mindegy. Tényleg nem hallgattam, nem értelmeztem a szövegét.
Egyszer nem érdekelt annyira, hogy meghallgass, hogy mit hallgat a fél ország? Nem. Az egész?
Nem.
Na jó. Mitől van a begyedben?
Tessék? Most a Majkáról akarunk beszélgetni.
Hát ha már behoztad így, ez olyan fú.
Nem. Na, befejezem a mondatot. Hagyjál ma a bögyömbe. Figyelj, hogy... Tehát, hogy én szerintem azért ott... Én azt gondolom, hogy azért ott az egy magyarázatot azért megérnem, hogy a TV2-nél voltam az elmúlt, nem tudom, 15 évben, egy olyan televíziónál, ahol, mert engem is ért támadás és zavart, amikor én abban a műsorban szerepeltem. Azért megmondom őszintén, azért vállaltam el, nem akartam elvállalni, csak ott volt egy díl a TV2 részéről, hogy egy modell felfedező műsort fogunk együtt csinálni, és arra két, de akkor ahhoz nekem el kéne vállalnom ezt a műsort, hogy az országos ismertségem az nagyobb legyen. Én ezt azért vállaltam, nem volt jó érzés, tudod, azért, amikor beadnak adásba is, vagy promóba, és akkor előtted utána egy jó propaganda, nem tudom én, gyurcsányozás volt éppen akkor, vagy migránsozás, tehát valamelyik. Szóval azért nem, tehát hogyha ott vagy a TV2-nél, akkor hogy jön az, hogy átmész az anyagi okokból, vagy elvi okokból, vagy mi az a pont? Szóval, hogy egy olyan ismert ember és egy olyan tudással rendelkező ember, mint a Majka, én szerintem ezt nyugodtan elmondhatja, nem? Hogy gyerekek, úgy döntöttem, nálam most betelt a pohár, én nem akarok egy ilyen ország, vagy valami, tehát egy állásfoglalás történhet.
De nem lehet, hogy pont a csúran cseppen az állásfoglalás?
De nem, de az egy állás, de miért, szóval, hogy és akkor visszakanyarodva a Tillához, amikor volt az influencer tüntetés, ugye ezzel amikor a Novák Katalin ugye a kegyelmet adott, arra a Tilla elment. A Majkának számomra abban az időszakban, amikor a TV2-nél volt, egyáltalán nem volt sem politikai, sem társadalmi felelősségvállalása. Hm. Tehát miért pont akkor jön meg ez, amikor ő elhagyja a TV2-t? Hm. Tehát, hogy a felelősségvállalásod meg akkor is nem, vagy a társadalom, vagy a véleményed a világról akkor is van, hogyha ott ülök a TV2-ben.
Hm. Tegnap előtt, amikor Alföldi Robert ült a teszékedben, akkor ő azt mondta, hogy szerinte végjáték van a rendszert illetően. Mit gondolsz erről a kijelentéséről?
Hát szerintem nincs végjáték.
Oké.
Okay. Én az a véleményem, hogy biztos, hogy nagy a baj, és biztos vagyok benne, hogy Orbán Viktor ugye ilyenkor a legaktívabb, amikor feszkó van, hiszen ezért gerjesztünk folyamatosan az elmúlt 15 évben feszkót, tehát hogyha megnézed, akkor úgy kerül a hatalomra, de nem fogok emlékezni mindenre, hogy akkor a bankoknak neki megy, akkor egy óriási harc a bankok ellen, akkor plázastop lesz, akkor trafik mutyi lesz, akkor mindig óriási háborúba voltunk, tehát harc. Viszont én azt érzem, hogy az ilyen típusú rendszereket soha nem lehet demokratikus úton lebontani.
Wow.
Tehát, hogy nekem az az érzésem, hogy a diktatúrák azok nem szoktak így.
Szóval már ez diktatúra?
Ez egy szoft diktatúra, ami most keményedik, igen. Mm. Szóval te előtted van az, ahogy ahogy így nézed a politikai kultúrát, hogy például ugye az elmúlt években már nincs például televíziós vita, ugye, két jelölt között.
Hát, jövőre lesz 20 év, vagy volt utoljára.
Na, hát akkor ezt meg is fogjuk ünnepelni, nem? De hogy előtted van, ahogy Orbán Viktor leül mondjuk Magyar Péterrel egy vitába, jönnek a választási eredmények, 57%-kal viszi a választást mondjuk a Magyar Péter, most teljesen mindegy, és Orbán Viktor megöleli egy baráti forró kézfogás, egy Hruscsov puszi, és azt mondja, sok sikert és csinálját. Én nekem ez nincs előttem. Itt bármi történhet. Harcosok klubjától kezdve akármi előfordulhat.
Bocs, te abban a meggyőződésben vagy, hogy demokratikus úton választásokkal nem lehet leváltani ezt a kormányt?
Szerintem nem.
Wow.
Én nekem az a vélemény. Tehát én nem tudok neked olyan diktatúrát, vagy lehet, hogy aztán hiányos a történelmi ismeretem, ahol mondjuk egy diktatórikus rendszer volt, ahol ne elüldözze a nép az adott diktátort.
Hát Miloševićet ugye úgy küldték el, hogy mert elbukta a választásokat, csak aztán kiderült, hogy elcsalta.
Nem, bocsáss meg, de Miloševićnél bombázták Szerbiát.
Ez egy nagyon más helyzet volt. Véletlenül sem vonjunk analógiát Milosevic és Orbán között, mert az előbbi az egy véreskező diktátor, Orbán Viktor hatalmát meg lehet kritizálni, de nem indított háborút a saját népe ellen.
Nem, abszolút. De nem, csak azért mondom, hogy ott azért az történt, hogy amikor már olyan szintre került a szerb nép, hogy bombázták a várost, és akkor fellázadt, hogy na húzzon a fenébe a Milosevic. De ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy hol van az a pont, amikor Tehát, hogy én azt gondolnám, hogy például ennél az élelmiszeráraknál, ilyen inflációnál már az utcára vonulnának az emberek. De még mindig nincs olyan jellegű szegénység és nyomor, amit ne tudna eltűrni az, aki azt mondja, jó, de hát inkább ez, meg különben jönnek a migránsok, meg erőszakolják.
Hát nem látja lehetőségében azt, hogy kitüntessen ez ellen, mert mit tud megváltoztatni?
Meg figyelj, szerintem az emberi léleknek a titka ilyen szempontból, hogy az, aki egy szegény környezetből jön, tehát most aki mindig, teljesen mindegy, hogy baloldali vagy jobboldali kormány volt, ő mindig nehéz körülmények között élt. Az ő életén nem segített. Ő nem tudja azt, hogy élhet jobban. Ő nem tudja azt, hogy ha a lölő nem vesz 8 Bentley-t meg 52 Ferrari-t, akkor jobbak lesznek az utak, és majd a Kia az sokkal szebben fog gurulni az úton, és nem tudja azt, hogy ez az egészségügyben, az infrastruktúrában mit jelent. Tehát ezt nem ismerjük, utazni nem utazunk, külföldre nem megyünk, tehát ez mindig.
De akkor mi a változás elméletet? Tehát, hogy lehet győzni választáson, csak nem lehet a hatalmat megkapni, mert nem adja át Orbán Viktor, vagy azt mondod, hogy a választást sem lehet megnyerni már?
Hát nekem ez egy, azt nem tudom, tudod, hogy nekem élesen él bennem, azt hiszem a 2018-as, de lehet, hogy az előtte volt választás, amikor 14-es, amikor leállnak a gépek, nem tudom, hogy emlékszel, a szavazógép számlálók megállnak.
Igen.
2 órára. És utána hirtelen újra a Fidesz elsöprő fölénye.
De ott ugye azt tudjuk, hogy a fizikai jegyzőkönyveket azokat nem hamisították meg, csak tényleg az adatfeldolgozásban, tehát ott nem tudott.
De te nem gondolod azt, hogy ha ez a rendszer elmúlik, akkor ilyen csontvázak fognak kiesni a szekrényből? Tehát nem gondolod azt, hogy azért nem tudunk sajnos mindent, tehát valószínűleg a jéghegy csúcsát látni.
17 és 18-ban szerintem valószínűleg volt egy-két olyan körzet, ahol az ellenzék, hogyha kicsit épeszűbb és attraktívabb, akkor elképzelhető, hogy mondjuk egy újraszámlálás ki tud eszközölni. Nem biztos, hogy megfordítja az eredményeket ezzel, de az tényleg mondjuk úgy ment át az egész kétharmad rajtuk, mint később vajon. Ezzel egyetértek, de ezt nem gondolom a választási csalásnak.
Jó, de és lehet, hogy nincs igazam, és most biztos, hogy kapok a pofámra, a nyuszis pólomba, de
oda lőjetek.
Ide a nyulat.
Igen.
De figyelj csak, hogy én azt gondolom, hogy egy ország, ahol 2010-ben az első feladata volt, az első pillanatban, hogy belenyúlunk a választási törvénybe, hogy már maga a választási törvény már számomra nem legitim, tudod? Tehát, hogy amikor kiveszik, hogy nem lesz két lépcsős a választás, ugye egy választáson átírják a szavazókörzeteket, pontosan mérik és nézik azt, hogy melyek azok a klasszikus, tradicionális, fideszes körzetek, amikor falvak leszavaznak egy nagyváros, tehát, hogy már itt van egy ilyen, hogy percenként belepiszkálnak a választási törvénybe, akkor szerinted lehet rendes demokratikus útnak. De ha megnézed azt, hogyha nem írják át a választási törvényt, és a 2010-es választási törvénynél maradnánk, akkor nyert volna 2014-ben akár a Fidesz?
Hát nem alkotmányozott többség, az teljesen biztos, persze.
Szóval, hogy azért én így értem az elcsalást, nem feltétlenül az, hogy Marika néni rosszul számlálja.
Várj, valami most állt össze nekem, tehát akkor lehet, hogy te azért is tartózkodsz attól, hogy folyamatosan politizálj, mert annyira sötétnek látod valóban.
Nagyon, meg mocskosnak az egészen.
De hogy annyira kilátástalanul sötétnek látod, hogy nem értelme beszélned róla, mert alapvetően a megoldása a változásnak szerinted nem mutatkozik.
Igen, ezt így látom.
Wow.
Én nem, talán most egy picit megmozdul valami, nekem félelmetes, tehát hogy félelmetesek ezek a lejárató kampányok, amik történnek, ahogy így kipécéznek embereket. Nem tudom, ha itt volt nálad az Alföldi Róbert, amikor kamerával üldözik az utcán, amikor lemegy kutyát sétáltatni.
És aztán őt vádolják meg azzal, hogy
agresszív,
hogy
ki nem lenne agresszív, amikor
nem is volt, hát annyit csinálti, eltakart a kamerát.
De hogy érted, az arcodba tolnak egy. Szóval, hogy ezért ez egész annyira agresszív, annyira provokatív, annyira pofátlan. De nem vagyok pesszimista, és kívánom, hogy ez az egész megváltozzon, és újra kisüssön a nap, mert szomorú az a helyzet, hogy a hazánk ilyen állapotban van. Tehát az, ami például az, amit művelünk az Európai Unióban, ahova mi tartozunk, szóval én ezt az egészet nem tudom hova tenni, mint európai ember. És ez az egy, ami a jövőnk, hogy mi európai emberek vagyunk.
A homofób törvényt, illetve a melegek elleni usztítást rendszeresen úgy értelmezed, mint ami nem a meleg közösség ellen irányul, hanem kifejezetten az a célja, hogy az ellenzék ne ellenfélnek számítson, hanem ellenségnek. A Pride betiltását is ebbe az irányba tett újabb lépéseként értelmezed?
Nem tudom, hogy ez... Én azt gondolom, hogy ott a gyülekezési törvény az, amit piszkálni akarnak. Tehát, hogy, és ugye az a lényeg, hogy ott most a, nem tudom, hát nyilván a szélső jobboldali ultrakonzervatívok azok ilyen homofóbok és melegellenesek, mert ugye nem akarják elfogadni ugye a változást, tehát, hogy, de egyébként nem értem, hogy akkor mondjuk a... Tehát, hogy ez egy, én számomra a nyugati világ, már pedig én szeretnék a nyugati világhoz tartozni, ez egy társadalmi fejlődés. Ez egy ugyanolyan társadalmi fejlődés, mondjuk, mint amit a feministák elértek a 10-es években, hogy a szüfrazsett mozgalommal ugye a nők szavazhassanak, hogy nőnap legyen, hogy munkát vállalhassanak, hogy egyetemre mehessenek, hogy ne az legyen, hogy otthon kell csak hímezgetned, és egyébként kúspofa be, ott a pörköt főzöl, hanem hogy egy nő vállalja önmagát. És ugye, most miért? Jó. És ugyanilyen, most ha belegondolsz, az abolicionisták is azért dolgoztak, hogy, hogy megszűnjön a fekete rabszolgasság. Ugye a meleg jogok azok nem arról szólnak, hogy kamionbugrál néhány buzerancia hajdubáló kisrác, és akkor ott megvadulnak, hanem arról szól, hogy igenis vállalják önmagukat, és kiállnak az utcára. És nálunk az utóbbi években a Pride az már közel nem a melegekről szólt, hanem szerintem a demokráciáról szólt, és arról szólt, hogy igenis van Magyarországon az a bizonyos poloska csoport, az a 3 millió ember, vagy nem tudom mennyi, akik igenis így akarnak demonstrálni a demokráciáért és a szabadságért, és a szabadságról szólt, és szerintem ez az, ami zavarta. Tehát, hogy azért, most gondolj bele már a tavaly és a tavaly előtt is, az előtti Pride-on családapák a babakocsit tolva vonultak ki, mentek egyébként egy ünnep, tehát egy jó hangulat, és maga...
Igen, rendszeren ezek ünnepé vált.
Igen, és maga a Pride az, és ezt nem szabad elfelejteni, mert ugye ezzel nem foglalkozunk, de ez egy kulturális esemény. Tehát ezen az eseményen olyan érzékenyítő filmek, színházi előadások, darabok, előadások, beszédek vannak. Ez egy hetes fesztivál tulajdonképpen, ami az elfogadásról szól, és nem arról, hanem arról, hogy vannak emberek a társadalmunkban, akik lehet, hogy másképp élnek, vagy másképp gondolkodnak, vagy másképp öltöznek, de ugyanúgy a társadalmunk szerves része, és fontos része a társadalmunknak, alkotó emberek nagy rész, és ennek a lezárása maga a Pride. Tehát, hogy ez egy sokkal komplexebb dolog. Franciaországban a Pride ideje alatt rengeteg, például akkor van a Fedü Cinéma, ugye a mozi ünnepe, amikor ingyen lehet moziba menni, és rengeteg arra időre van a Fête de la Musique Párizsban. Szóval, hogy ez egy tök kulturális esemény.
Jó, de akkor mi most a Pride-nak a funkciója így, hogy megpróbálták betiltani és ellehetetleníteni? Nyilván meg lesz tartva, tehát ezt pontosan tudjuk, de akkor mi a jelentősége, mi a többletjelentősége, ha már korábban is többletjelentősége volt, ahogy te mondod?
Most ez egy olyan hosszú kérdés volt, hogy nem értem.
Mi lesz most a Pride-nak a jelentősége úgy, hogy azt mondod, hogy már korábban is többletjelentősége
volt? Szerintem most lesz igazán fontos a Pride, mert én ezt gondolom, hogyha a Pride arról szól, hogy az elfogadásról, a szabadságról és a demokráciáról szól, akkor ez sokkal tovább mutat azon, mint hogy melegek vonulnak az utcán. És ez egy nagyon érdekes, tudod, amikor megkérdezed az embereket, és azt mondják, bocsánat, én heteroszexuális vagyok, nem vonulgatok az utcán azért, mert hetero vagyok. És mindig kérdezem, hogy te... És vertek már szájba azért, mert heteroszexuális, vagy Marika? Nem. Hát akkor ne is vonulgass, de ha majd ez bekövetkezik, akkor viszont vonulgassál te is azért. Szóval, hogy szerintem ennek most nagyobb jelentősége lesz. Tehát, hogyha ez tényleg a Pride-ot és a demokráciának a megünneplését, amiért küzdünk, összekötődik, így az emberek fejében, és mindenki, aki vágyik a szabadságra, és azt, hogy ne az legyen, hogy megmondják, hogy élj. Tehát, hogy most azért tényleg az ország fele poloskázva van, a másik fele hazaárulózva, tehát, hogy azért...
De azért az ellenzékiek is tudják agyhalottazni a fideszeket, tehát ott is van egy olyan...
Én ezt sem fogadom el. Tehát, hogy én azt gondolom, hogyha valaki egy ilyen, tehát hogy most pont beszéltem a egyik barátnőmmel, és mondta, hogy hát én nem értem, hogy ez, mondom, figyelj ide, üljél be, kapcsold be az M1 televíziót, egy héten keresztül nézze, de semmi más ne nézzél, Partizán eszedbe nem jut, 444-et, nem, 88, semmi, csak nézd az M1-et, és úgy jössz ki, rohadt kommunisták vannak mindenhol. Tehát, hogy így hat rád, és a propaganda hat az emberekre, és ezt nem lehet lehülyézni őket, de ő ebbe akar hinni. Ráadásul ugye nézd meg, a nyugdíjas korosztály, bocsánat, az a szocializmusban nőtt fel, egy olyan szocializmusban nőtt fel, amelynek egyszemélyes vezetője volt. Tehát Kádár János megfogta a kormányrudat, és én emlékszem gyerekként, volt a Kádár János, volt egy Lázár János, volt egy Lázár, meg egy Losonczy Pál. Ezek voltak évtizedeken keresztül, semmi nem változott. Most gondolhatod, hogy egy idős embernek, egy 70-80 éves embernek, aki kevésbé edukált, neki ez egy biztonságot adó ember. Tehát ők azért csókolgatják az Orbán Viktort, jaj, maga a miniszterelnök, mert hogy nekik, ők ebbe szocializálódtak.
De nem látod, hogy ezek a típusú tendenciák nyilván sokkal szűkítettebb formában, de jelenlegnek az ellenzéki nyilvánosságban is?
Hogy?
Tehát, hogy nem látod azt, hogy az ellenzéki nyilvánosság is hajlamos, leegyszerűsített propagandisztikus szólamok alapján értelmezni a Fidesz kormányzását, és adott esetben akkor is farkas kiállt, amikor nem biztos, hogy arról lenne szó?
Hát figyelj, ez a közbeszéd, ami szerintem nagyon alacsony szintre került, és tiszteletlenek ilyen szempontból egymással. A politikusok is, és az emberek is, és ha most visszatérve, teljesen mindegy, hogy melyik oldalon álló politikus mondjuk a Szentatyáról így nyilatkozik és beszél.
Az elfogadhatatlan, persze.
De nem az, hogy akkor mit várunk, hogy majd az egyszerű ember az hogy lesz tisztelettudó? Érted? Tehát, hogy amikor mondjuk a Fidesz kommunikációs minisztere vagy vezetője, nem tudom, oda megy és azt mondja, hogy na, mi van, kicsi férfi vagy, és kb. Egy ilyen kocsmai szintenre megyünk, akkor nyilván akkor engem már meg is rugdosnak az utcán. Tehát, hogy érted, mire gondolok? Tehát, hogy ez, ha ilyen szintre levisszük a társadalmat, én ezt sajnálom a legjobban.
Azt mondom, hogy egy magyar példát mondok, egy bécsi példát, ezt mondtam már két nap ezelőtt a műsorban pont az Alföldinek, hogy most zajlik Bécsben az bécsi ünnepi játékok, aminek most egy ilyen nagyon progresszív vezetője van, és egy olyan plakátkampányt tettek ki a városba, amiben különböző szexuális orientációjú és különböző identitású párokat lehet látni. Egy heteró pár sincs köztük. És hogy erre gondolom azt, hogy ez már az inkluzivitásnak egy olyan típusú túltolása, ami pont a társadalmi többség nem találja meg a maga helyét, és szerintem ez se jó.
Igen, de szerintem itt azt kell látnod, hogy nyilván, tehát hogy ez nem lehet, egyik oldal se lehet náci ilyen szemtel, se a bal, se a jobb, de a heteroszexualitás az egy elfogadott, normatív dolog. Az mindenki számára egyértelmű. Azon nem lepődünk meg, tehát hogy általában ugye a melegség vagy a homoszexualitás az, amit el kell fogadtatnunk kvázi az emberekkel, mert a heteroszexualitáson nincs mit elfogadni, mert az a normatíva. Csak itt arról van szó szerintem, hogy a melegséget is ugyanolyan normálissá kell tenni. Tehát, hogy így azért nincs egy ilyen kampányban szerintem, tehát azon nincs mit elfogadni, hogy mit tudom én, Franciaországban is volt egy ilyen érzékenyítő plakát, hogy a kislány azt mondja, nekem két apukám van, mind a kettőt szeretem. Azt miért rakjuk plakát, hogy nekem...
De nem, bár, bocs, itt nem arról van szó, hogy a Pride-ot reklámozták így, hanem egy fesztivált azzal, hogy a szabadság szerelme.
Nekem inkább azzal van problémám, de vagy nem is problémám, csak inkább úgy belebonyolódom, hogy én még ugye az én korosztályom, én annyit tudok, hogy vannak mondjuk melegek, leszbikusok és heteroszexuális emberek, ha ez a kérdés. Az, hogy már a nonbinális, meg a pánszexuális, meg a nem, na én ott el vagyok veszve, és hozzá kell tennem, hogy saját magamat is óvatosságra kell intenem, tehát legutóbb például Párizsban voltam, és tudod, mint a piroska, így néztem egy embert velem szembe, hogy gyönyörű barna haj, az arca előtt volt, és akkor nézem, mondom, Jézusom, mekkora nő ez, mondom, egy 46-os lábú nő, mindegy, és hátradobja a haját, olyan borostája volt, mint neked, és de tudod, műköröm, minden, csak úgy figyeltem, hogy nagy mama, miért ilyen nagy az orrod? És ilyenkor magamra is rá kell szólni, mert ez jó, mindegy, meg kell tanulni, el kell fogadni. Tehát ez egy edukációs dolog, hogy ezt hogy tudod magadévá tenni, vagy elfogadni.
2022-ben a Kadarki Endrének nyilatkoztál, és abban
de
azt mondtad...
De mindent nyomoztál.
Hát nem én, amelyek szerkesztő kollégák, megdolgoznak a fizetés, ne aggódj. Szóval azt mondtad, hogy jobb lenne, ha párkapcsolatban kevés lennél véleményező, és hogy szabad elvű vagy, szabadon döntesz mindenben, ezért nem vagy kiszolgáltatott soha, ami a másikban komplexusokat okozhat. Hogyha...
Sajnos így van.
És hogyha nerrel kellene párkapcsolatban élned...
Nem lenne rossz anyagiban.
De ez lenne a legfontosabb érve? Tehát, hogy milyen, hogyan jellemezni azt a párkapcsolatot?
Hát tudod, ami a legnehezebb számomra ebbe a rendszerben, és én tegnap voltam egy baráti társaságban, szóval hogy az értelem hiánya. Tehát, hogy ami nekem hiányzik a NER-ből, az pont az, hogy de lehet, hogy rosszul tudom, hogy én nem látok olyan tanult, profi, gazdasági embereket, akik tényleg piaci alapon tudják működtetni. Tehát oké, hogy mondjuk nem tudom én, állami pénz, EU-s pénz, akármiből van, de én csak azt látom, hogy kastélyra, meg Louis Vuitton, meg retikül, meg Hermes-bagre költik el ezt a pénzt, ami nem hoz profitot. Tehát, hogy nekem az hiányzik, és
elég jó kapitalisták?
Tessék? Hát nem jó kapitalisták szerintem.
Kérdezem, ez a problémád velük?
Igen. Az a problémám, mert hogy azt nem tudom, hogyha ez a dolog megszűnne, vagy megszűnik egyszer, akkor mindaz, amit ők lét, mert ugye azt mondják, hogy Mészáros Lőrinc, ugye hát az egyik legnagyobb munkáltató, de hogy az prof, tehát hogy termele az, hogy mondjuk csinálnak egy divatházat, és beleölnek nem tudom hány milliárd forintot, az működni fog-e, tehát föl tudnak-e építeni egy olyan bizniszt, mert én nekem az az érzésem, hogy abban nem erősek. Tehát, hogy, és ugye a másik, amit megfigyeltem, csak ugye az, hogy nem is akarnak valójában jó szakembereket beengedni. Tehát, hogy ők inkább olyan embereket engednek be, akik hűségesek és megbízhatóak. Egyébként nagyon érdekes, olvastam egy könyvet, az orosz arisztokrácia végnapjai, az volt a címe, és abban volt egy rész, amikor ugye a kommunisták megszerzik a hatalmat, és ugye nagyjából kicsinálják az egész társadalmat, tehát ugye a burzsóáziát meg ugye mindenkit elüldöznek, és összeomlik maga a rendszer, mert hülyék ahhoz, hogy ezt üzemeltessék.
Hát azért mondjuk a Romanovokról sem lehet elmondani, hogy olyan hatalmas jótéteménnyel vezették volna az orosz birodalmat, és nagy megelégedettségnek örvendett volna.
De most nem azt akarom mondani, hanem az csak most teljesen már, most nem, hogy a Romanovok jók voltak-e, hanem csak tehát azt írja le a könyv, hogy amikor összedől, tehát elüldözik ugye az összes irodistát, ugye, aki a bürokratákat teljesen kisöprik, ugye, mert a régi rendszerhez tartoznak, és aztán összeomlik, és kénytelenek visszahívni őket. Tehát a kommunisták kénytelenek, de akkor már ugye elszegényedtek ki, tehát hogy így, és itt is azért az egy kérdés, hogy az mikor történik meg, amikor a tehetséges embereket visszahívják, még akkor is, hogyha nem a rendszer kegyeltjei vagy.
És szerinted, hogyha lenne most egy rendszerváltás, vagy egy kormányváltás, akkor ez a dilemma hogy merülne föl? Tehát, hogy teljes egészében meg kell újítani az apparátust, vagy pedig pont az a lényeg, hogy valamilyen módon békét teremteni abban, hogy akik már most a rendszert működtetik, azok érdekeltek legyenek abban, hogy egy új rendszert is tudjanak.
Ilyen, mondok egy másik példát, az pedig mindjárt mondom, most nem ugrik be, na mindegy.
Melyik történeti korszak?
Tudod, jaj Istenem, egy magyar film egyébként.
Ki csinálta?
Koltai csinálta, és arról a zsidó családról szól, tudod, a...
Az Onnenstein családot mondod?
Az Onnenstein család. Mi a címe?
Napfényíze.
Napfényíze. Na, abban van egy jelenet, ugye, amikor ők, ugye, az a propagandát, aki készíti a Horthy rendszerbe, azt ugye lecsukják a kommunista rendszerbe, megfélemlítik, majd elkezd dolgozni, propagandafilmeket készíteni a kommunista rendszernek. Tehát, hogy itt azért nem kell apparátust lecserélni, nagy részben ugyanazok az emberek. Jó, akkor másképp szerkeztünk, köszönjük szépen. Tehát, hogy azért szerintem itt nem lesz olyan nagy változás. Hát, hogyha megnézed, akkor a TV2 dolgozóinak a nagy része előtte az RTL klubon dolgoztak, most a TV2-n, aztán majd, ha ez változik, akkor ugyanazok az emberek más típusú hírműsorokat fognak gyártani. Például ugye a Lengyelországban is volt egy váltás, mondjuk ha jól tudom, ott leállt a közmédia egy pár napra.
Hát azért volt egy cezúra, igen.
Tehát, hogy ott ez változhat.
Szintén a Teresznek adott interjúban arról beszéltél, hogy nagyon nagy problémád az ellenzékkel az, hogy kizárólag elutasítani, opponálni tudnak, és nincsenek saját javaslataik. Magyar Péter megérkezésével változott ez az érzékelésed?
Hát nekem inkább az volt, tehát hogy azt nem tudom, tehát én nem vagyok politikus, és nem tudom azt, hogy milyen, hogy milyen a kommunikáció. Tehát én azt gondolom, hogy hiába mondjuk én vagyok a regnáló kormánypárt, van egy ellenzéki párt, de ha jó javaslatokat hoznak, akkor kormányzó pártként is elfogadom, ha valami jó történik, egy jó javaslatot. Tehát csak azért kizárólag nem fogom elutasítani, mert nem az én ötletem volt. És nálunk például ezt sok esetben látom az ellenzéken belül is, hogyha valamit kijelent a kormánypárt, akkor mondjuk az ellenzék Dafke is nemet mond, csak azért, mert a kormánypárt jelentette ki, egyáltalán nem nézve az emberek érdekeit.
Mi volt az utolsó ilyen pont, amiben szerinted lehetett volna együttműködést vállalni az ellenzéknek a kormánnyal, és pusztán csak számításból, vagy számító okokból kifolyólag ezt nem tették meg, pedig kellett volna?
Hát figyelj, most ez valószínűleg senkit nem érdekel, ez csak engem, de én például nagyon hiszek abba, hogy Budapestnek, és most csak mint budapesti mondom, zöld városnak kell lennie, és ahhoz, hogy ez a város zöld legyen, egyik fontos dolog lenne szerintem a közlekedésben, hogy minél több elektromos autó legyen, ami nem egy jó, nem egy kényelmes megoldás, mert nem tudod hosszú távra használni, tudod, akkor meg kell tervezned az utat, jóval tovább tört, stb. Ez egy döntés, hogy te azt mondod, hogy igen, igenis én elektromos autót használok, igenis én szelektíven gyűjtöm a szemetet, igenis nem égetek avart, hanem komposztálót csinálok, és mint egy rendes európai, ebben a város tud segíteni, mert mondjuk azt mondja az elektromos autókra, hogy ingyen biztosítom a parkolást, majd ha nagyon sok lesz, akkor nem fogom, de még egyelőre, hogy zöldüljön, és egy ilyen, mint Stockholm, egy ilyen Silent City legyen Budapest, én ezt beleteszem. Lázár János kijelenti, hogy a hibrid autóknak elvesszük a zöld rendszámát, de az elektromos autók rendszáma maradhat zöld. Karácsony Gergő azt mondja, akkor mi megszavazzuk, hogy nem lesz ingyen a parkolás, tehát hogy nem tettem hozzá ahhoz, hogy zöld legyen Budapest. Uh-huh. És én nekem ez tényleg arról szól, csak egy ilyen méregetésben vagyunk, és senki nem nézi azt, hogy most akarunk-e egy zöld várost, akarjuk-e, hogy a Budapest levegője tisztább legyen. Ha megnézed például, a kínai városok nagy része már szinte teljesen elektromos, és kitisztult a levegője ezeknek a városoknak. Ezt hallottam, nem voltam Kínában, vagy voltam csak nagyon régen. De hogy például én itt nem értem, hogy egyébként mi lenne az, miért nem az emberek is a város érdekét nézi, és miért az van, hogy Dafke is olyat szembe megy azzal, amit mondjuk a kormánypárt kijelent. Tehát, hogy az zavar, hogy engem, mint polgárt, mint budapesti polgár, senkit nem érdekel, hogy mit gondolok, és megtanultam már én is ezt itt Magyarországon, hogy hát akkor le kell hajtani a fejedet, el kell fogadni, pedig nem kéne.
Azt ezzel látom, hogy te lehajtanád a fejedet, és befognád a szádat.
Igen, nem tudom, mert hogy egyébként van egy lehetőség, hogy aláírás gyűjtsél, és akkor a budapesti közgyűlésnek újra kell tárgyalni.
Például
van egy, na mindegy, szóval csak azt mondom.
És most egy ilyet akarsz indítani?
Igen.
Komolyan mondod? Mesélj már erről.
Hát szeretnék egy ilyen aláírás gyűjteni, és igenis zöldebbé tenni Budapestet is, hogy a főváros vezetése segítse a várost, hogy igenis a zöld autók kerüljenek előnybe, hogyha erre van...
Várjál, bocsánat, most mi lesz egy cia petíció?
Akarom.
Komolyan mondod?
Én nem jól
tudom. Nem hallottam még, nem csak a...
Lehet, még nem beszéltem róla, most mondom el először.
Na hát akkor várjál, hát akkor ezt írjuk ki, breaking. Mit tud a cia petíció? Mi a követelés a cia petíciónak?
Az, hogy valamilyen formában zöldebb legyen Budapest.
De az mit jelent pontosan?
Hát az, hogy például a közlekedésben az elektromos autók, hogyha én nem ragaszkodom ahhoz, hogy ingyen parkoljon minden elektromos autó, de hogy valamiben
támogass. De azt például, amikor a gazdagokat hozza helyzetbe, tehát ez egy
elektromos autó. De nem a gazdagokat hozza helyzetbe, mert akkor más is azt fog venni, mert erre kap egy állami támogatást, vagy volt
tudom. Hát ha van állami támogatás. Ha,
de volt legutóbb, azt hiszem, állami támogatás.
Én is kapkodta az a felső 1-2% rögtön.
Tessék?
Hát a felső 1-2% kapkodtál rögtön.
De ez egy, figyelj ide, lehet, hogy az elektromos autó drágább, de ha te környezettudatos vagy, és azért veszed, mert ezzel járnak előnyök, és egyébként ez egy, és egyébként jót teszel a városodnak, ez a kettő szerintem együttműködik.
De a zöldítenek azt mondom, nem, nem tudom én, több fa telepítését követeled.
Hát az is.
Hát akkor most dolgozod még ki a részletek.
Hát, az is benne van, meg nem találtam ki teljesen, csak azt szeretném, hogy például ugye, tehát hogy nekem az is egy ilyen zavaró dolog, ami van ez, hogy ellenzéki meg fideszes, hogy van az autós meg a gyalogos, mintha ez két külön faj lenne, érted? Tehát ez ugyanúgy, tehát hogy nem lehet...
Hát azért az van, bocs, tehát hogy én nagyon szeretek gyalogolni, de ez a város sajnos nem arra van optimalizálva, hogy gyalogosan tudj benne közlekedni, mert 20 percet mész bármilyen irányba, és jön egy hatsávos autópálya.
Hát, és akkor te autóval közlekedsz?
Döntően autóval közlekedem, és sajnálom, hogy nagyon meg van nehezítve a gyalogos közlekedés. Tehát tök jó lenne, hogyha például mondjuk lennének dedikáltan lezárt kerületek, most ugye a 7. kerületben kísérleteznek majd ezzel, meg a 6. kerület egy bizonyos részén.
Az egy tök jó dolog, de például belegondolsz abba, hogy mondjuk a Láncidat úgy döntöttek, hogy nem adják át az autós forgalomnak.
Hál' Isten! És miért tesz egyet, azt látom?
Nem, azzal nem értek egyet, hogy akkor miért nem csinálunk egy totál gyalogos hidat?
Persze, tök jó.
Tehát akkor miért van az, hogy egyébként dízelbuszok pöfögnek át a Lánchídon?
Hát ha jól értettem, ott az volt a megoldás, vagy megfontolás, hogy azzal elvágnának egy nagyon fontos közlekedési útvonalat Pest és Buda között, és akkor azzal igazából a lakosság szívna, mert ott egy buszon elfér.
Karmelitákból át lehet menni.
Az biztos, oda nagyon is lehet menni. Várj, de bocsánat, petícióról beszélünk, mikor akarsz közzétenni? Mikortól tervezed ezt a kampányt megindítani?
Még nem találtam ki a részleteit, azért egy picivel jobban föl akarok ebből készülni, csak én...
Hát mostan ez most már végsöpört a magyar nyilvánosságot. Szabba itt most már falat az események.
Szeretnék után. Én azt szeretném, hogy Budapest igenis támogassa azt, hogy a város zöldebb legyen, és ebbe tényleg a tömegközlekedésben is, az elektromos autók helyzetbe hozása. Tehát, hogy én most is azzal járok, és most szeretnék egy másikat, és ugyanúgy elektromos van. Tehát én a városban kizárólag ezt használom, és így lesz tisztább és csendesebb a főváros. Például tök jó lenne, jó, ezt nem tudom, hogy megoldható, de például Londonban voltam, és láttam azt, hogy a villanyoszlopokra szerelték föl az autótöltőket. Az, hogy most ez ingyen van, vagy pénzért, ezt nem tudom, de oda tudsz állni, minden világ, tudod, lámpánál, ilyen kandellábernál alul tudod tölteni az autódat. És nekem például ez is nagyon tetszett. Nincs bajom azzal, hogy a semmibe biciklisávok mennek, tudod, hogy elindul szépen az Üllői, a Váci úton, és hirtelen eltűnik a biciklisáv, de odáig tudsz menni. De például az egy érdekes dolog, hogy mondjuk megszüntetik a parkolókat, de nem építenek parkolóházakat. Tehát lehetne gondolni az ott lakókra, hogy ők hova fogják letenni. De ez biztos, hogy egy hosszabb fejlődési folyamat. A jövő lehet, hogy az lesz, hogy nincsenek autók egy városban, de ahhoz előbb kell egy jó tömegközlekedés. De azt mondják, hogy a budapesti nagyon jó. De én Hüvösvölgybe lakom, tehát hogyha én mondjuk onnan be akarok jönni, akkor az kocsival 20 perc, igen, tömegközlekedéssel másfél óra. Itt az a kérdés, hogy van erre idő.
Hát van még mit fejleszteni, az nem kérdés. Ki az a közéleti influencer, akár Magyarországon, akár nemzetközi szintéren, akit kifejezetten inspiratívnak találsz? Ha van ilyen.
Hát ez egy jó kérdés. És influencer? Hát én megmondom őszintén, hogy nekem tetszenek a megközelítései például a Tapasztó Orsinak. Tehát én nekem azok az emberek tetszenek, nem csak az, aki elcelebeskedik, hanem az, aki tényleg foglalkozik a közélettel, foglalkozik fontos dolgokkal. Tehát ő talán inspiratív, ezt nem tudom megmondani, de szimpatikus. Egyébként nagyon sok olyan embert nézek, főleg TikTokon meghallgatok, akik nem ismertek, de nagyon jó gondolkodásuk van.
Tényleg?
Igen.
Melyiket szereted jobban, az Instát vagy a TikTokot?
TikTok az engem rettentően szórakoztat.
Igen?
Igen, mert vannak nagyon hülyék is rajta, és azt is szeretem, tehát hogy én a trash-t is szeretem fogyasztani. Elképesztő lehetőséget biztosít, egy beleértve engem is, ahogy a social media, hogy a rémes, hozzá nem értő beszédhibás, de divattanácsadó, bármi, isteni, amilyen csatornák indulnak. És mindenki megpróbálja át nyilván.
Sokszor szoktál filmeket, könyveket ajánlani a sztoriaidban. Mi az, amit mostanában esetleg olvastál, néztél, hallottál, láttál, és meghatározó élmény volt a számodra, és szívesen fölidéznéd az itteni nézők kedvéért is.
Hát figyelj, amit most az érdekes, mert pont nemrég fejeztem be ezt a Habsburg, Hitler és a Habsburgokról olvastam egy könyvet.
Ki írta?
Nem tudom. Hagyjál már, hát ott a számítógép előtte.
De magyarul vagy nem tudom?
Magyarul, azt magyarul olvastam, aha. De azon gondolkodom, hogy van egy nagyon jó sorozat, ami...
Führer bosszúja az osztrák királyi család ellen?
Igen.
James Longo.
Na, parancsolj.
Oké. Okay.
Egy nagyon jól összeszedett könyv egyébként. És most van egy olyan sorozat, ami nagyon tetszik, ez kizárólag ismert híres nőkről szól. De most nem tudom, hogy ki a kiadó, meg ne kérdez semmit, de a Frida Kahlo-ról, Edith Piaf-ról, Coco Chanel-ről, Estée Lauder-ről, és azok a meghatározó női, mert ugye a nőkkel nem foglalkoznak annyit, és most ezt a sorozatot kaptam meg egy barátnőmtől, és most ezeknek ugrom neki, hogy Marie Curie van benne például, hogy azok a nők, akik, tehát hogy nálunk nagyon erős női karakterek voltak a családunkban, tehát hogy így az anyai ágon minden nő ilyen nagyon meghatározó, és nagyon erős nők voltak, és ez nekem nagyon tetszik, tehát hogy én a dédnagymamám valójában kiderült, hogy egy feminista volt, tudod, és az 1911-es feminista világtalálkozó egyik szervezője volt Budapesten.
Nem mondod komolyan. Uh-huh. Wow, hogy hívták?
Vint Júlia.
Van egy történelmi személyiség.
Igen, de egyébként sok ilyen van a családunkban, de már mint hogy ilyen meghatározok, például ha most a Kassák Múzeumban van egy kiállítás Réva Ilkáról, aki az egyik legnagyobb meghatározó fotóművész volt a 20-as években. És a lánya ugye, az én nagynéném pedig egy tervező, egy hát art dekoratív, egy képzőművész volt.
Wow. Meddig van ez a kiállítás?
Június valameddig, pénteken.
Meg lehet mi nézni?
Gyere, a Winkler Nórának lesz egy tárlatvezetése pénteken 6-kor.
Isten hangzik.
Várlak szeretettel.
Tudnék menni. Zárásként pedig, hát azért még kanyarodjunk még kicsit vissza a közélethez. De hogyan értékeled Magyar Péter social media jelenlétét? Tehát szerinted most kifejezetten, mint social media szakembert kérdezzek, melyik platformot használja legjobban, és mi az a megkülönböztetett finesz, amit fel tudott mutatni más versenytársaihoz képest.
A social media használatában?
Igen.
Hát figyelj, szerintem azt el tudom neked mondani a saját példámon keresztül, hogy mindegyik más réteget és más korban és társadalmi osztályban más szólít meg. Tehát a Facebook az idősebb generációhoz szól, a legidősebb generáció az a YouTube. De például az én édesanyám, ez a 60 pluszosok Facebookoznak. Az Insta az a középkorúaknak a social media felülete, tehát hogy az körülbelül szerintem így a 20 és 40 közöttiek, vagy mondjuk 50 közöttiek. A TikTok az meg kifejezetten a fiatalokra koncentrál és lő. És ő jól használja, mert ugye neki az a középkorú társadalmi osztály kell, tehát ez az 50 és 70 között, mert hiszen ott vannak a... Tehát, hogy most én nem tudom, nem akarok ebbe így belemenni, mert nem értek ehhez, de szerintem ott vannak azok a Fidesz szavazók, akik neki el kell érnie. És szerintem neki a Facebook az egyik legfontosabb felülete. Nem vagyok egy Magyar Péter fan, de azt gondolom, hogy ő az egyetlen politikai erő, aki változást tud elő idézni Magyarországon.
ilyen szempontból támogatod is, vagy van valami fajta törekvésed arra, hogy az ügyét...
Nincs, mert nem akarok ebbe a politikai dologban. Mondtam az elején, hogy ez annyira mérgező, hogy én ebben nem akarok benne lenni. Nekem inkább egy ideológiám van a szabadságról, az elfogadásról, és azt tartom fontosnak, és nem azt, hogy vége van kicsim, és köpködés van minden oldalról. Én ebben nem szeretnék ilyen formába részt venni.
Mert amikor én csinálhattam veled életút interjút 2020-ban, akkor úgy fogalmaztál, hogy ha kulturáltabb lenne a politikai élet, akkor akár vállalnál is benne szerepet, még azt se zártad ki, akár választáson is indulnál.
Magyar
liberáltal megszólítva érezted magad?
Figyelj, én alapvetően egy demokrata és liberális gondolkodású ember vagyok. Magyarországon pedig a jobboldali gondolkodás van leginkább, tehát egyre kevésbé érzem a baloldali gondolkodást, és egy jobboldali gondolkodású ember tud változást előidézni. És ha azt mondom, hogy az egyik szélső jobb, a másik jobb oldal, akkor a jobb oldalt választanám. De egyébként ez is nagyon érdekes, hogy ki a jobb oldal és ki a bal oldal. Tehát, hogy itt is érdemes ezen. Szerintem, hogyha megkérdeznéd az emberek nagy részét, hogy mi az a bal oldaliság, fogalma se lenne, és mi az a jobb oldaliság. Mert például, ha azt veszem, hogy én hiszek a kapitalista rendszerben, és hiszek abban, hogy a kapitalista rendszernél eddig nem találtak ki jobbat, hogy a tehetség utat tör magának, ez maximálisan egy jobboldali gondolkodás.
Ez abszolút.
Nem? Tehát, hogy ez abszolút egy jobboldali. Tehát lehet, hogy akkor azt kell mondanom, hogy én azért valamennyire egy jobboldali gondolkodású ember vagyok, de fontosnak érzem azt, hogy a tehetséget, tehát hogy egyszerűen támogassuk a tehetséget, és a tehetség az, ami előre vigyen. Van egy nagyon jó cikk, javaslom elolvasni neked, az Origónak van egy cikke, az a címe, ez még nem az az Origó, ez még a régi Origó.
Azért majdnem 10 éves.
Igen, az a címe, hogy 100 év szorongás, keresd meg, egy nagyon jó cikk, pontosan erről a kapitalista rendszerről. Olvastad?
A féltudású elit, azt mondod most, nem? A féltudású elit 100 év szorongás? Mert ez az Orbán Krisztiának egy híres cikke, de az Indexen jelent még meg.
Akkor Index, jó.
Igen.
Na, akkor az egy nagy...
A féltudású magyar elit.
Igen, azt érdemes elolvasni mindenkinek.
Miért? Miért fontos az a cikk?
Azért, mert megmutatja, hogy miért fontos a kapitalizmus, és miért rossz az, hogyha a politika beleszól a kapitalista versenybe. Ha bele akar, ha azt mondja, hogy árstopp lesz, ha azt mondja, hogy akkor én most ezt betiltom, ezt lehet, azt nem lehet, a kapitalista rendszer úgy is megtalálja az utat, hogy előbbre jusson. Hát, ha gondolod, egyszer olvasd bele, mert érdemes felidézni.
Orbán Krisztián írta a cikk.
Igen.
Zárásként, milyen reményeid vannak a következő időszakra nézve? Tehát ugye hamarosan jön a Pride, mondom, június 28-án, addigra valószínűleg túl leszünk már azon, hogy ezt a törvényt valamilyen formában elfogadja a magyar parlament és országgyűlés. Így fog nekivágni igazából az ősznek, és mostantól van így igazából 11 hónap előttünk, mire majd ebből az egészből valamilyen módon választhat a magyar nép, hogy hogyan szeretné látni a sorsát kormányozandó a továbbiakban. De hogyan készülsz erre a következő 11 hónapra?
Hát én ilyen figyelő állásban vagyok.
Távolságtartással.
Igen. Figyelj, zárásként annyit tudok mondani mindenkinek, hogy leben und leben lassen, és tényleg abban hiszek, hogy élni és élni hagyni.
Na jó, de ez az kell, hogy ezt a hatalom is a magáénak vallja, mint elve.
Hát ez nem vallja, de ezt én vallom.
Ez a kérdés, ha a hatalom nem vallja magának, akkor mit tehet az, akinek nincsen hatalma?
Szerintem az van, hogy minél inkább nem agresszíven, nem ilyen túltolva, nem azzal az ellenzéki pocskondiázással, csak egyszerűen fölnyitni az emberek szemét, hogy ez a fajta harag és gyűlölet és ez a toxikus környezet, ez nem jó, ez senkinek nem jó. Az emberek annyira ki vannak maguktól borulva, érted? Nem tett jót a Covid sem, nagyjából magára hagyták az embereket a Covid alatt, tehát nem az volt, hogy Franciaországban mondjuk úgy ment egy Covid, hogy nem mehetsz ki, bírságot fizetsz, hogyha 500 méterre elhagyod a lakásodat, de megkaptad a bérednek a 80%-át. Szóval itt nem így történt, de hogy... Én tényleg az, hogy valahogy segíteni az embereket, hogy lehet gondolkodni. Ez egy nagyon érdekes volt, azt hiszem pont a Dózsa Györgyféle lázadásban, hogy az emberek nem tudták, hogy mire van igényük, és nem tudták, hogy mire vágynak, de ha valaki kimondta nekik, hogy mire vár. Nem hiányzik, hogy nincs mit tenned, nem hiányzik, nem lenne jobb így. Hú, de tényleg. Tehát, hogy az van, hogyha magára hagyod, és ezért fontos az, hogy a társadalom tanulatlan legyen, mert akkor sokkal jobban lehet manipulálni.
Képezzük magunkat és gondozzuk a kertjeinket. Kajdi Csaba, nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást.
Én köszönöm a meghívást.
Kérem majd máskor is. Minden jót neked.
Köszönöm, sziasztok.